egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Beke László vagyok, az Egymásra Hangolva magazin műsorvezetője, és mai beszélgető partnerem dr. Nagy Illés János, a Szegedi Egyetem Klasszika, Filológia és Neolatin tanszékének vezetője. Köszöntelek szeretettel. Annak apropóján vagy itt Kiskunhalason a Szilády Áron gimnáziumban, hogy egy rendhagyó óra keretében mondtad el a mondandódat. Milyen tapasztalataid vannak az elmúlt órával kapcsolatban?
Nagyon érdeklő, de nagyon nyitott közönséget kaptam. Ez ilyenkor nekem, ahogy az előadás elején el is mondtam, nekem mindig nagyon nehéz azért, mármint egy középiskolában beszélni, vagy esetleg még kisebb gyerekekből álló közönség előtt beszélni, mert az egyetemen megszokja az ember, hogy ott muszáj figyelniük, és voltak éppen nem kell megküzdenem a figyelmet. Itt egy kicsit más a helyzet, de úgy láttam, hogy végül is valamelyest sikerült lekötnöm őket, és remélem, hogy tanultak is tőlem valamit.
Egészen biztosan, hogy így volt. Magadról mondj egy néhány gondolatot.
Hát a pályám az tulajdonképpen ott is indult, ahol most dolgozom, tehát ebből a szempontból szerencsésnek mondhatom magamat. Hát ott tanultam latin-görög szakon, a történelmet is hallgattam még az elején, de azt lecseréltem a görögre, tehát latin-görög szakosként végeztem, és aztán az ELTE-n doktoráltam, mert akkor nálunk még nem volt doktori iskola, ez itt a reklám helye, nálunk most már van doktori iskola, volt tanszékvezető Taribolya tanárnő alapította, és most már én vezetem azt is, és hát ott is voltak éppen lehet, hogy mondjam, kutatói irányban továbbvinni, mint az osztatlan képzés, tehát a tanárképzésnek a végén a tanulmányokat, mint pedig az osztott képzésnek a végén, hogyha valakit ez érdekel.
Mi visz egy mai fiatalembert ebbe az irányba?
Nem tudom, akiket ismerek, mert tanítom őket, ők, hát hogy fogalmazzam, hogy ne legyen furcsa, vagy csúnya. Tehát, hogy én is csodálkozom rajta, hogy ott vannak, mert ismerem a jelenlegi viszonyokat. Ők olyan szempontból csodálkozom, ugye, hogy voltak éppen ez most nem egy nagyon jó kilátásokkal rendelkező pálya. Tehát valamit nagyon kell szeretniük benne, hogyha ennek a kockázatát vállalják. De vállalják, és azt is vállalják, hogy lévén nyelvekről, és nem is akármilyen nyelvekről van szó, kőkeményen vasalunk be rajtuk mindent, tehát elég nagy terhelésnek vannak itt. Téve. Valamiért megéri nekik. Szerintem ők is így beleszeretnek. Valamilyen formában találkoznak ezzel a nyelvvel, akár történelem szakosként, például tanulnak egy fél évet, vagy két fél évet, vagy más szakosként, és aztán úgy gondolják, hogy ezt tovább kell csinálniuk.
Azt mondtad, hogy valamiért beleszeretnek. Miért lehet ebbe beleszeretni?
Visszagondolva a saját pályám kezdetére, mert úgy éreztem, hogy latinul meg, hát akkor még görögül nem, de hogy latinul mindenképpen olvasni tudni, az egy privilégium. Tehát az, amiről ma beszéltem, hogy végül is van 144 szerző, akitől van legalább egy többé-kevésbé eredeti munka. Ha ebbe belegondolunk, akkor, és abba a másik, a mérleg serpenyőjében, a másik serpenyőjében azt tesszük, hogy ebből mennyi van lefordítva, akkor mondhatom azt nyugodtan, hogy az, aki latinul tud, vagy még ráadásul esetleg görögül is tud, olyan szempontból azért jobb helyzetben, hogy ezeket el tudja olvasni, hogyha el akarja. Amennyiben ez most a mai világban privilégiumnak számít, nekem mindenképpen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát én több olyan könyvet olvastam, amit szerintem Magyarországon másik nem, de hát sok kutató van ezzel így, mert hiszen mindenki a saját területével foglalkozik, de ez például egy nagyon izgalmas dolog. De ennek természetesen még így magában nincs haszna.
Mi az, amit mostanában olvastál, vagy kutattál ebből az irodalomból?
Nekem a fő területem, ugye nagyon szét nem tudjuk szórni magunkat, mert minden szerzőnek, vagy minden területnek van egy elég nagy szakirodalmi bázis, amit legalább a 19. század elejétől végig kéne olvasni ahhoz, hogy meg tudjunk nyilatkozni bármilyen kérdéskörben. Az én területem az a császárkori, tehát a Krisztus utáni első századi epika, amikor volt egy pár évtized, ami alatt született 4-5 nagy eposz Rómában, ami fönnmaradt, és voltak éppen ezeknek majdnem mindegyikéről írtam már valamit, és egyikkel behatóbban foglalkoztam, meg foglalkozom.
Létezik még olyan latin nyelvű irodalom, amit senki nem kutatott?
Ez most nehéz, azért, mert amikor az ember kutatási témát választ, például ugye doktori iskolába megy, akkor ugye azon gondolkodik, vagy én azt a tanácsot szoktam adni, mert nekem is egy nagyon jó tanárom, most a Pázmányon tanít Farkas Zoltán, azt mondta, hogy vagy olyan eszementen nagyon sok a szakirodalom minden területtel kapcsolatban, a doktori témát, azt, amit ugye egyszer csak le kell zárni, mert nincs rá csak 4 vagy 5 éved, azt valami olyan szerzőből írjuk, vagy olyan területről, amit vagy nem olvastak, vagy nem nagyon kutattak még, vannak ilyen szerzők. Ezek persze azért sokszor azért nincsenek reflektorfényben, mert nem olvasgatja az ember mondjuk esténként, még akkor se, hogyha le lenne fordítva, mondjuk az elalvás előtt, mert nem annyira érdekesek, de minden szövegnek önmagában azért, mert információt hordoz az adott korszak kultúrájáról, szerintem van létjogosultsága, meg kell, hogy valaki ismerje és foglalkozzon vele.
Kedves hallgatóim, ennél a gondolatnál folytatjuk majd néhány perc múlva a beszélgetést. Egy rövid szünetet tartunk, az alatt zenét hallgatunk.
Egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Ismét nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Elkezdtünk egy beszélgetést, amely érdekes fordulatot vett. Kiderült, hogy léteznek még mindig olyan latin nyelvű alkotások, amelyeket senki nem kutatott. Én azt hittem már, hogy ami föllelhető volt, azt végigolvasták a kutatók. Engem nagyon érdekel, hivatásomnál fogva is nekem volt alkalmam 2 kihalt, vagy hát ma már nem beszélt nyelvet tanulni, hogy hogyan és miért halnak ki a nyelvek, milyen előzményei és milyen következményei vannak ennek.
Egy nyelv kihalásának ugye ez a legfőbb oka, hogyha nem használják. És ugye a latinnal is, meg tulajdonképpen a klasszikus latinnal is, meg a klasszikus göröggel is az a fő probléma, hogy az a nyelv tulajdonképpen eltekintve pár évtizedtől, most vehetjük a klasszikus aténi kultúrát, ugye az alapja mégiscsak a klasszikus görög nyelvnek, meg a római köztársaság utolsó évtizedeit, meg a principátus első évtizedeit, ez ugye az a klasszikus latin, amit még a reneszánsz, meg a humanizmus idején is próbálnak beszélni, meg feleleveníteni, azt voltak éppen mind a két állam alakulatnál, vagy területnél egy nagyon szűk réteg beszélte, és aztán azok kihaltak, a többiek már ugye epigonok, tehát hogy az ő nyomdokaikban próbáltak járni, de hogy ez mennyire fontos volt az, hogy ezt a nívót megőrizzék, ugye arra mi sem érkesebb példa, mint az, hogy például Curtius Rufus, akinek egyik lehetséges datálása az a Krisztus utáni első század, őt még a Krisztus utáni 4. századra is próbálják meg tudják datálni. Tehát a nyelvi szint az egy ilyen fontos dolog, és ugye addig él az a nyelv, amíg először is ezen a szinten használják. Aztán ugye egyszer kihalt a latin voltak éppen, akkor amikor a leánynyelvek kialakultak, ugye a római birodalomnak a fölbomlása után, de aztán ugye újra élesztették mesterségesen voltak éppen, amikor ugye a középkorban Itáliában megint figyelem kezdett irányulni a latin felé, és hát volt egy olyan időszak a középkorban, amikor ez volt a lingua franca, ugye az a nyelv, a közlekedő nyelv, amin Európának akár a diplomatái, vagy mindenféle állami ügyletek, vagy bonyolítói tudtak kommunikálni. Nálunk, ugye Magyarországon még van egy különleges fejlemény még ehhez képest, méghozzá az, hogy nálunk ugye a latin a 19. század elejéig ugye államnyelvként is tartotta magát, tehát valahogy a kultúrának, vagy a magasabb kultúrának ez a nyelve volt, úgyhogy voltak éppen mondhatjuk, hogy ez a nyelv kihalt, tehát hogy a latin kihalt, de még mindig, lévén, hogy nagyon sok a még föltáratlan anyag, akár az újkori magyar kultúrtörténetben is. Még mindig szükség lenne olyanokra, akik ezt a nyelvet megértik, ami nem csak nyelv, tehát nem csak grammatikai szabályoknak az összessége, hanem hordozza mindazt, amit azok, akik ott és akkor használták, tudtak erről. Magával hordozza például a klasszikus autoroknak az ismeretét, ami hivatkozási anyag volt, és sose mondják, hogy ezt most Cicerótól idézem, vagy Vergiliustól idézem, de aki azt ott akkor olvasott, olvasta, azt tudta, hogy, hogy itt most erről van szó, és ennek volt egy nagyobb kontextusa. Tehát ezzel együtt ismerik, úgyhogy itt még feladatok várnak voltak éppen akár a magyar kultúra bizonyos szeleteinek a megismerésében is a latinul tudókra.
Elmondható az, hogy ahogy ez a akkor nem is annyira halott nyelv kezdett kicsit háttérbe szorulni, úgy épült le egy kicsit a kultúra is tekintetbe, vagy formálódott át más irányba?
Hát nem tudom, ugye annak utána, hogy a latin már nem volt államnyelv Magyarországon, azért különösen ugye a humán gimnáziumokban azért nagyon nagy szerepe volt mind a latinnak, mind a görögnek. Most volt olyan szakdolgozom, aki áttekintette ennek az egésznek az alakulását, tehát hogy annak az alakulását, annak a folyamatnak az alakulását, hogy került egyre lejjebb, vagy egyre inkább háttérbe ugye a latin. Voltak éppen, hogyha ezt erre folyamatra hogy messziről tekintek, akkor azt lehet mondani, hogy azt látták be, hogy ennek egyre kevésbé van haszna. És most, akik azt mondják, hogy újjá kéne éleszteni a latin oktatást, vagy nagyobb szerepet kellene szánni ennek a közoktatásban, azoknak az egyik érve az éppen az, hogy a latin az egy iszonyatosan nagy kulturális örökségnek a hordozója.
És gondolom egyfajta értékrendnek a közvetítője is, mert azért valljuk be őszintén, hogy amikor valamit szépen veretesen akarunk megfogalmazni, vagy időtállóvá akarunk tenni, akkor visszanyúlunk ezekhez a régi klasszikusokhoz.
Tehát egyfelől, hogy mondjam, a nyelvi műveltséget is fokozza, vagy a nyelvhasználatnak a tudatosságát, a latinnak az megfelelően intenzív tanulása. Másfelől, amit mondasz, ugye, hogy mi olyan szövegeken gyakorlunk, jelen pillanatban is, meg azokon olyanokon oktatjuk a latin nyelvet, amiben mindig ilyesmiről van szó. Tehát mindig egy olyan történet, aminek lesz valami tanulsága, valami morális tanulság, amit hogy biztos, hogy a akármilyen korú gyerek, most én mondjuk 18-19 éves kortól fölfelé tanítok, de azokkal is meg szoktam beszélni, hogy na, ez most akkor hogy van, nézd meg, hogy ma ez ugyanúgy működik, vagy most máshogy működik. Tehát a latin mindig nyújt ilyen összehasonlításokra alkalmat, tehát biztos vagyok benne, hogy mondjuk úgy az erkölcsi érzéket is fejleszteni fogja a gyerekekben.
Elraktározható, hazavihető üzenetté fog ezt kicsúcsosodni. Kedves hallgatóink, ismét zenét hallgatunk néhány percig, és utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
Egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Ismét köszöntjük a kedves hallgatókat dr. Nagy Illés Jánossal, a Szegedi Egyetem egyik tanárával beszélgetünk. Jó néhányszor elhatároztam már magamban, hogy nem kapcsolom ki a diktafont, mert legalább olyan érdekes a köztes beszélgetés, mint amit egyébként föl szoktunk venni. Most is így jártunk itt, többen hozzá szóltunk ezekhez a gondolatokhoz. És éppen ennek apropóján kérdem tőled azt, hogy hogyan él tovább mégis ez a latin nyelv a mai világban? Hogyan van ez a mai világban?
Végülis ilyen búvópatakszerűen megvan, de szerintem egyre kevésbé lesz jelentősége, tehát le fog ez morzsolódni. Most ugye a Rowling könyv az egy új reneszánszt hozott, és érezhető, hogy valamelyest fokozódik. Tehát van, aki a Rowling könyvek kapcsán szembesül újra ugye a latinnal, mert hogy a Rowling az klasszika filológiát hallgatott, tehát azokat a kifejezéseket tényleg a latin alapján csinálta, és általában van is valami értelmük. Meg ugye az orvosi latin, tehát vannak ilyen helyzetek az életben, ahol tényleg felfedezhetjük. Nagyon szereti a latint ugye a reklám, amit nem tudom mi a szakterületének a neve, tehát hogy a latinnak, a latin szavaknak van valamelyest ilyen vonzó erejük. Ugye a Fiat, ezek már régi márkák, de mostanában is például borcímkéken is sokszor visszaköszön, ebben el lehet adni ugye a bort, mert annak van valami varázsa. Egyébként én is úgy voltam, amikor kicsi volt, tehát még akkor nem volt ugye internet, én a latinnal, a búvár zsebkönyvekben, másik tervem az volt, hogy biológia tanár leszek, és a búvár zsebkönyvekben tanult, vagy találkoztam, ugye az állatoknak a latin neveit olvasgattam hangosan, mert ez nekem nagyon tetszett. És akkor úgy döntöttem, hogy a latin szak érdekel engem. De olyan nagyon nagy jelentősége most már nincsen. Amiben van jelentősége, abban, vagy lenne jelentősége, abban kellene igazából, hogy mondjam, támogatni legalább a latin, de hogyha lehet a görögöt is, hogy ne fosszuk meg magunkat mindattól, amit ezek a klasszikus nyelvek, még akár a Hébert is mondhatná az ember, tehát ezek a klasszikus nyelvek tudnak adni a, hát az új nemzedékeknek, ezek nagy szavak, de nem felejthetjük el a múltunkat. Mindig erről eszembe jut a 100 év magány Márqueztől, hogy végül elfelejtjük a szavainkat, és ugye és olyanok leszünk, mint Makondó lakói. Szerintem nem felejthetjük el, tehát sem a magyar, sem az európai kultúra végeredményben nem azért, mert van valami értelme, hogy mindezt tudjuk, hanem pusztán azért, mert ezt tudni, vagy ezeket a dolgokat tudni, tehát a múltunkat ismerni, értelmezni tudni, esetleg jelenbeli jelenségeket értelmezni tudni, ez hozzátartozik én szerintem az ember mi volthoz, és ezt itt kell valahol a mélyben kezdeni.
Ha jól értelek, akkor arról van szó, hogy a gyökereinket ne veszítsük el valahol a nagy rohanásunkba, mert így is nagyon-nagyon szétszakadozott az életünk, meg mindaz, ami megtart bennünket. Miért lehet, hogy nem jó szót használok, de számízve a tudományok területére ez a nyelv?
Mert nagyon, tehát az oktatásban is most már szerintem nagyon gyorsan kell eredményeket elérni, és ez nagyon gyors, látványos eredménnyel nem kecsegtet, például belevetni magunkat egy klasszikus nyelvnek a tanulásába, de éppen most készültem egy tanárkonferenciára, és ott például a német latin oktatás helyzetét tekintettem át az utóbbi évtizedekben, és ezzel kapcsolatban olvastam kimutatásokat, amelyeket már korábbról is ismertem, hogy a zenével, a matematikával együtt a klasszikus nyelvek azok, amelyek, hát itt nyilván elsőbben a latinról volt szó, de mondhatnám görögöt is, amelyek olyan hatásokkal rendelkeznek egyéb a logikát igénylő területek, tényleg nagyon látványosak voltak. Lenne haszna, csak szerintem nem jó végén fogjuk meg a dolgokat. Például azt mondjuk, hogy tanuljanak meg a gyerekek szépen magyarul. Igen, de hagyjuk, hogy ne olvassanak. A gyerek addig, amíg nem olvas, nem fog megtanulni magyarul. Ha sokat olvas, akkor magától meg fog tanulni magyarul, úgy, ahogy mi ezt szeretnénk, meg ahogy mi is tudunk magunk belátása szerint, és ebben például a latinnak, mint a nyelvi műveltség, nem tudom, egy alapjának lehet nagy haszna. Nekem van egy nagyon rossz tulajdonságom, hogy amikor írok, mondjuk előadást írok, vagy cikket írok, akkor most már végül meddig sikerült róla leszoknom, de hát végül is volt egy időszak, amikor ilyen hadsorosnál rövidebb mondatokat nem írtam, én ezeket remekül át tudtam tekinteni. Csak szóltak, akik ezeket úgy megkapták, hogy ezek nagyon szép mondatok, teljesen rendben vannak szerkezetileg, nyelvtanilag, tartalmilag, de élő ember ezt nem fogja elolvasni. Ez a latinnak a hatása, tehát hogy ilyen, tehát mondjuk ilyen szintig át tud az ember tekinteni egy szöveget, és most az előadásra, arra a másik előadásra készülve, ugye azt is mondják például a német kutatók, hogy az információs társadalomban az, hogy a fölnövekvő generáció ugye megértse az olvasott szöveget, az bármilyen úton és bármennyi idő alatt érjük el, annál nincsen fontosabb cél, és ebben lehet segítségünkre a például a latin is.
Kedves hallgatóim, lassan végéhez közeledik ez a beszélgetés, most ismét zenét hallgatunk, és utána néhány percre még visszatérünk.
Egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a kedves hallgatókat itt az Egymásra hangolva magazinban. Dr. Nagy Illés Jánossal, a Szegedi Egyetem neolatin tanszékének vezetőjével beszélgetünk. Erről a gondolatról, hogy neolatin, erről még nem nagyon mondtál semmit.
A neve is mutatja, ez az új latin. Tehát a latinnak az újkori, reneszánsz, humanizmus kori és újkori használata. Ennek a területnek végül is ugye kutatói vannak kutatói intézetek is, vagy hát legalább egy Magyarországon. De mindig voltak olyan egyetemi oktatók, akik ugye, mint tudjuk, kutatók is, akik valahogy ezen a területen kötöttek ki. Nálunk Szegeden, a szegedi tanszéknek egy sajátossága az, meg egy különlegessége, hogy nálunk van egy olyan iskola, egyébként doktori iskola is kapcsolódik hozzá, ahol neolatint, meg azzal kapcsolatos kultúrtörténeti, irodalmi, történelmi területeket lehet kutatni, és a tanrendünkben is van egy olyan lehetőség, hogy el lehet menni ilyen irányba. irányba, tehát hogy egy idő után az ember emmán, különösen emmán ilyen korból származó szövegeket olvasson, szerzőkkel foglalkozzon meg, előadásokat hallgasson, és hát van bőséges, 10 fölött van a nálunk fokozatot szerzett neolatin kutatóknak a száma, tehát vannak, vagyunk.
Igen. Óvod vagy bátorítod azokat, akik eljátszanak a gondolattal, hogy erre a pályára lépjenek?
Nem szabad felelőtlenül nyilatkoznom, tudom. Tehát, hogyha most egy szülő megkérdezné tőlem, hogy ezt akarja a gyerekem, mit tegyem. Az optimizmusom az diktálja, hogy ez a nemzet is, csak úgy, mint a német egyébként, ahol visszafordult a folyamat, és felfedezték a latin hasznát, van olyan bölcs, hogy végül is nem fog lemondani erről a kultúrkincsről, ami egyébként, mint mondtam, 19. századig a kultúrtörténetünkben, de hát azután is nyilván valamelyest, nagy szerepet játszott. Én tulajdonképpen bátorítanék mindenkit, de nem tudom, ne kérjék rajtam számon. Nagyon jó lenne, hogyha, tehát ami nagyon fontos lenne, hogy a latin tanárságnak a presztízsét, meg egyáltalán a latinnak a presztízsét valahogy újítsuk meg, vigyük be a köztudatba, és nagyon-nagyon sokat, nagyon sok minden mást is kapnánk tőle, szerintem.
Volt idő, amikor én is arra gondoltam, hogy miért kell én nekem görögöt vagy hébert tanulnom, mondván azt, hogy nálam sokkal okosabbak, sokkal fölkészültebb nyelvtudással már úgy is megfejtették, amit akár a Biblia szövegéből meg lehet. Aztán rá kellett jönnöm, hogy egy-egy készülésnél ez a bizonyos egzegézis, ez elengedhetetlen, és olyankor szükség van a nyelvismeretre, a szótárra. Hát én is inkább bátorítani tudom csak mindazokat, akik ezt a különleges hivatást vagy pályát szeretnék választani. Neked pedig megköszönöm ezt a nyílt, őszinte beszélgetést. Néha úgy éreztem a szavaidból, mintha védenéd a mai fiatalokat ettől a pályától, de jó, hogy a végén inkább azt mondtad, hogy azért menjenek bátra, hogyha a szívük erre húzza őket. Még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, meg egyáltalában, hogy itt voltál Kiskunhalason, és a munkádra, hivatásodra, meg a magánéletedre is nagyon sok áldást kívánok, meg erőt mindahhoz, amit végezned kell. Kedves hallgatóktól is elköszönünk, további áldott napot és jó rádióhallgatást kívánunk mindenkinek, viszont hallásra.